mivel most nincsenek gyerekek, a gyerektörténet elmarad, illetve áthelyeződött vágás utára. Tehát akik esetleg nem tudják, azoknak mondom, hogy azért vagyunk most ilyen kevesen, mert a gyülekezet ifjúsági gyerektábora pontosabban most zajlik, holnap ér véget, nagyon jó hangulatban telik, ha jól tudom, 20 gyerek van, és felnőttek, és hát a gyülekezetből adják a programot, illetve gondoskodnak a gyerekekről, és azt hallottam, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezettek, szépen csapatban dolgoznak, úgyhogy nagyon jó kiszolgálást kapnak a felnőttektől, és minden rendben van velük, úgyhogy reméljük, hogy holnap épségben megérkeznek. Ja, van egy kerettörténetük, a törvény, ugye a törvényadás, amiről egész héten beszélnek, és ezt egy kicsit meg is elevenítik, úgyhogy ha figyeltétek, az elmúlt hetekben a Jáki Peti ugye erőteljesen növesztette a szakállát, az nem volt véletlen, mert ő személyisíti meg Mózest, és akkor mentek kirándulni, és van egy képem, hát majd délben meg is mutathatom, ha megtalálom, és még a kirándulásra is ebbe a hosszú Mózes silepelbe ment az erdei túrára, úgyhogy hát igazán élménydús lesz a gyerekeknek, és reméljük nem csak a kirándulás lesz élménydús, hanem a 10 parancsolatot is rögzítik, amit egész évben legalábbis a mi unokáink ebben mindegyik megtanult. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a törvény az a, nem csak a szívünk közepén kell, hogy legyen, hanem az agyunkban eltárolva is, hogy tudjunk beszélni róla, megtartani, aszerint élni. Tehát ilyen élményekben van részük, úgyhogy reméljük, hogy ez egy életre szóló élmény lesz, és segítenek nekik az Isten útján való járásban. Most pedig nyissuk meg a Bibliánkat a 2. Péter 3. fejezeténél, és 2. Péter 3. fejezetét egy átnézzük, átolvassuk részletekben. Nem véletlenül, hogy azt az éneket játszottam le nektek, hogy miért késel Jézus. Tulajdonképpen ezt a címet is adhatnánk. Vajon késik-e Jézus? Érdekes, most nem néztem utána ennek az éneknek a keletkezésének, de van egy érdekes rész, amit megnéztem, hogy az éneknek a dallamát, aki írta Mendelssohn, ő 1847-ben halt meg, és nem tudom, hogy eredetileg ezt gondolt-e arra, hogy miért késik Jézus, de ha belegondoltok, 1847-ben halt meg, ugye 38 évesen, tehát fiatal emberként, átélhette, vagy legalábbis hallhatott a nagy advent mozgalomról. És ugye 1844-ben nem jött el Jézus. Innen lépünk át, hogy nagy csalódás, ugye 1844. október 22-én volt, és nem tudom, belegondoltatok-e már abba, hogy 175 évvel ezelőtt volt. És ez azt jelenti, hogy pontosan annyi éve, mint ahány évet annó Ábrahám élt. És ez egy olyan réginek tűnik már. És azon gondolkodtam a héten nagyon sokat, hogy vajon miért van az, hogy ennyit kell várnunk, és hogy már lassan-lassan eltűnik a várakozás az adventi népből, eltűnik a várakozás legalábbis Európában, vagy Európának ezen a közép és nyugati részén, és vajon van-e még, aki várja Jézus eljövetelét úgy, hogy hamarosan és biztosan és nem sokára eljön, vagy pedig azt mondjuk az ének szövegének a szerzőjével együtt, hogy Jézus késik. És vajon késik-e Jézus? Nézzük meg 2. Péter 3. fejezete, amit találtam. Megmondom őszintén, hogy eredetileg egy másik témával készültem, de valahogy az este annyira nem hagyott nyugodni engem ezt, hogy most hogy Jézus eljövetele, amit annyira, eleink annyira sürgetően mondtak és vártak, és már eltelt a nagy csalódás óta 175 év, vagy telik el októberben, és még mindig nem látjuk, hogy Jézus eljött volna. Hát kezdjük el olvasni ezt az ige szöveget, akkor Marci, megkérlek, hogy olvasd el az első 2 verset.
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkodásokat emlékeztetés által serkentem, hogy megemlékezzetek a szent profétákról, ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk az apostolok által közölt parancsolataira.
Köszönöm. Itt ugye azt mondja Péter, hogy emlékezés által szeretné a mi tiszta gondolatainkat serkentgetni. Hát nagyon rászorulunk, azt hiszem, ma erre, a manapság erre, hogy a mi tiszta gondolatainkat serkentgesse az Isten az igéje által, hiszen a gondolataink nagyon sokszor másfele járnak, más terheli le, annyi mindent hallunk, annyi mindent látunk manapság, hogy a mi tiszta gondolkodásunk lehet, hogy már nem is olyan tiszta. És nagyon fontosnak tartom azt, magamra nézve is, amikor én is magamat azon kapom, hogy mindenféle információkat gyűjtök be, amik fontosaknak tűnnek, vagy tartók, és ugyanakkor a gondolkodás... Ugyanakkor serkentgetnünk kell magamnak is, hogy most hogy van ez? Tényleg hogy van ez a Jézus eljövetele? Mikor fog jönni? Miért nem jött már el? Minek kell még teljesednie? Miért vagyunk még mindig itt ezen a földön? És emlékszem, hogy nagymamám, az apai nagymamám, az 94 éves korában halt meg, 2004-ben, ha jól emlékszem, és hát azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ő még meg fogja élni Jézus eljövetelét. És akkor úgy ránéztem, és gondoltam magamban, hogy hát nagymamám, te már nagyon idős vagy, de hát én már biztos el meg fogom érni Jézus eljövetelét. Mint gyerek gondoltam még, amikor ő ezt mondta, és aztán most azon gondolkodom, hogy már én is túl vagyok a 6. X-en, és Jézus még mindig nem jött el, és én még mindig azért úgy érzem, hogy Jézus el fog jönni az én időmbe, de lehet, hogy azért én ezt mondanám az unokáimnak, akkor ők is azt mondanák, hogy ugyan nagy itevá, öreg vagy, na de majd mi megérjük Jézus eljövetelét, és így tovább, ki tudja hány generáción keresztül kell még várnunk Jézus eljövetelét. Azt mondja itt még Péter a 2. versben, hogy megemlékezzünk a szent profétáknak a beszédeiről. A szent proféták ugye nagyon sokszor írtak Jézus eljöveteléről. Mondjatok olyan profétát, akinek tudjuk, hogy megírta Jézus eljövetelét. Tudtok ilyen profétát mondani?
Illés.
De hát Illés, ő nem írt, de Illés beszélt, igen. Igen. Aztán.
Malakiás.
Nagyon jó.
Jó el is azt hiszem.
Jó el, igen. Ezékiel. Hát ott, igen, írt az új Jeruzsálemről, nagyon jó. Aztán még. Dániel, igen. János, aki apostol is volt, ugye, ír Jézus eljöveteléről. Ki volt az, aki először prédikált Jézus eljöveteléről? Második eljöveteléről. Nem. Ki volt az, aki először prédikált Jézus második eljöveteléről, a Biblia szerint? Jézus, nem. 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 Még visszább menjetek.
Ószövetségre gondolok.
Nem. Akiről föl van jegyezve, most hirtelen nem kerestem ki, de biztos emlékeztek, hogy aki Ádámtól a hetedik volt, mit prédikált? Én, akkor Jimmy eljő az Isten a sok ezer szentjével. Igaz, hogy erről prédikált Énok. Na most gondoljuk meg, Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, ha jól emlékszem, így írja. Az ige, ugye ez azt jelenti, hogy legalább 5000 éve élt, minimum, de lehet, hogy még több is. Ő már azt prédikálta, hogy imé eljön az Úr az ő sok ezer szentjével. És most itt vagyunk gyakorlatilag közel 6000 évvel később, és még mindig nem jött el Jézus. És vajon mit jelenthet ez számunkra? Miért nem jött el még Jézus? Hát nézzük tovább. Júdás levele 14. vers megtaláltam. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván, imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Ugye ez egyértelműen Jézus második eljöveteléről prédikált. Nézzük tovább, hogy vajon miért nem jött el még Jézus. Irénke, téged kérlek meg, hogyha a 2 Péter 3. fejezetének megyünk tovább, és olvassuk el a 3. verstől az 5.
Tudván először az, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságai szerint járnak. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak. És föl, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára.
Köszönöm szépen. Tulajdonképpen itt még csak rávezet arra, hogy miért nem jött még el Jézus, de mi is történik az utolsó időkben? Mi történik itt a Biblia szerint az utolsó időben? Csúfolódók támadnak, akik hogy járnak? Ezek a csúfolódók miről tudnak? Tudják azt, hogy Jézusnak el kell jönnie. Meghallották. Kikről beszélgetünk itt? Az ateistákról? Azokról beszélgetünk itt, akik tudják. De mégis mi szerint járnak? Saját kívánságai. Azt mondja az ige, hogy azt mondja, hol van az ő ígéretek eljövetele. Mert mióta az atyák elhunytak, azonképpen marad, mitől fogva? Miben hisznek ezek az emberek?
A teremtésben.
Isten hívők, és azt mondják, hogy a saját kívánságaik szerint járnak, és azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Tudják azt, hogy van egy ígéret Jézus eljöveteléről? Mondjatok egy ilyen ígéretet. Jézustól magától. János 14. Jézustól magától. János 14. Máté 24 is, igen. Most nézzük meg János 14-et.
Igen, az ugye már a jelenések könyve. Most Jézus szavára vagyok. Gondoltam, hogy maga Jézus mit mondott. János 14-ben mit mond az első három versben?
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek.
Higgyetek
Istenben, és higgyetek én bennem, az én atyámnak házába szoklakó helyben elmegyek, hogy helyet készítsek nétek, és is fog. Eljövök.
És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Említettétek Máté 24-et, lapozzunk Máté 24-hez, és nézzük meg, hogy itt hogy, hanyadik versben mondja el, hogy el fog jönni. Nézzük meg a 27. verset.
Éppen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik, egész nap nyugodik, úgy lesz az ember fiának eljövetele is.
Nagyon jó, nézzük a 30-at.
És akkor feltetszik az ember fiának el a régen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőibe, nagy hatalommal és dicsőséggel.
Na most ezek az emberek tudják, hogy ilyen ígéretek vannak, igaz? Hogyha van ilyen ígéret, és mégis azt mondják, hol van az ő eljövetelének az ígérete. És most ezt nem tudom, hogy kritika, nem kritika, vegyük annak, vagy nem, de nézzük meg saját népünket. Ugye a saját népünkre jellemző az, hogy elmondjuk azt, hogy Isten a teremtő. Igaz? Itt ők is elmondják, hogy Isten a teremtő. Mert ugye a teremtés óta. Így van. Tudják azt az igéből, hogy Jézus nem sokára eljön. Tehát beszélhetünk, vagy Jézus el fog jönni, van ilyen ígére. Beszélhetünk tehát magunkról? A mi egyházunkról? A mi népünkről? És mégis, hogyha azt mondják, hogy mégis hol van az ő csúfolódnak, és azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Igazuk van?
Igen, mert a várakozás régóta
tart. Nagyon régóta tart a várakozás. És igen, és ebből következően, most mondok egy eretnek dolgot, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, Jézus nem sokára eljön, legyünk készek, erről prédikál, így él, így jár, akkor mit csinálnak? Sokan az egyházban. Hát, már ezt mondtad 20 évvel ezelőtt is. Már nagymamám is ezt mondta. Már gyerekkoromban én is ezt mondtam. Már 175 éve a 44-es nagy csalódásban is nagyot csalódtak az emberek. Miért kéne nekünk Jézus eljöveteléről beszélnünk? Miért kéne ezt annyira ébren tartanunk? Nem tudom, hogy figyeltétek-e, mondjuk nem nagyon jártok, én sem nagyon járok ilyen nagyobb összejövetelekre, rendezvények, amit az egyház szervez, vagy akár ide jön valaki prédikálni. Milyen gyakran hallotok erről prédikálni az elmúlt mondjuk 5 évben, úgy próbáljatok visszagondolni, hogy emlékeitek szerint, amikor azra serkentgettek benneteket, ahogy itt Péter mondja, a tiszta gondolkozásotokat, hogy emberek, Jézus nem sokára visszajön, itt az örömhír, készüljünk, legyünk készen, és várjuk, mert itt a boldog reménység.
Szinte soha.
Olyan sok mindenről beszélgetünk, nem? Olyan sok mindenről elhangzanak prédikációk. Hogyan építsük emberi kapcsolatainkat, hogyan teológiailag, hogyan fogalmazzuk meg ezt, mit csináljunk azzal, mit... És tulajdonképpen az élet mindennapi életben való járásra, kelésre, ben való helyes járásra, kelésre buzdítanak ezek a prédikációk legtöbbsége. Biztos volt egyébként az elmúlt 5 évben olyan prédikáció, ami arról szólt, hogy emberek, Jézus nem sokára eljön, készüljünk, legyetek készen, és várjuk, és itt a boldog reménység az ajtó előtt kopog. De Tessék?
Gyerekkorban is sok
prédikáció. De manapság én úgy vettem észre, hogy ez nagyon-nagyon elhalványult. Nemrég részt vettem egy esküvőn, ami egy nagyon-nagyon szép esküvő volt, és tudjátok, hogy elgondolkodtam, nagyon sok program volt, meg hosszú ideig is tartott, meg nagyon kellemes, szép volt minden, és volt egy vers, ami úgy megfogott, ami akkor már nem nagyon emlékszem a tartalmámmal, de aminek lényege az volt, hogy azért az ifjú pár az készüljön, és élje úgy az életét, hogy alkalmas legyen mennyire, ha nem is ezekkel a szavakkal volt. De ugye egyébként nem nagyon, nyilván nem is arról szól egy esküvő, de nem nagyon derült volna ki számomra, hogy ez egy adventista esküvő. Mert gyakorlatilag a prédikációk, a szertartás és minden egyéb olyan volt, ami bármelyik egyházban nyugodtan elhangzott volna, semmi olyan nem volt benne, ami megkülönböztető jegy lehetett volna. Elég sokan voltak ezen, de, és láttam, hogy voltak idegenek, tehát mondjuk kitűnő lehetőség lehetett volna, tehát aki nem adventista, lehetett volna, hogy erről is egy kicsit beszéljenek, vagy legalább érintsék, de és ezt fel is vállalom, hogyha lelkészeink ezért megszólnak engem, és kritikát kapok, hogy bizony manapság már nagyon kevés az, amikor felhívják a figyelmünket arra, hogy emberek azért legyetek készen. Legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. És ez tulajdonképpen nekünk két szempontból is nagyon fontos. Az egyik az, mert valóságban is, ugye összesen csak egyszer lesz a világtörténelem folyamán, hogy Jézus másodjára eljön. Tehát ezért nem tudhatjuk, hogy melyik, nem lehet, hogy most is, majd ezután is, majd megint eljön, nem, az egyszer lesz, Jézus a maga idejében ezt meg fogja tenni. De van egy másik, ami szintén egyszer van az ember életében, és amikor, ha nem valóságosan jön el Jézus, de akkor számunkra lezárul a kegyelem idő, és gyakorlatilag utána már csak Jézus eljövetele van, és ez pedig az, hogyha meg nem érjük Jézus második eljövetelét, akkor mindnyájan meghalunk, igaz? Tehát ha másért nem, akkor azért kellene fölhívni a figyelmet, mert halandóak vagyunk. Ahogy mondtam, Mendelssohn élt 38 évet, és mi a garancia arra, hogy mi 100 évet fogunk élni? Mi a garancia arra, hogy fiatalok megélik az időskort. Ma rengeteg baleset, betegség, egyéb, régen rengeteg háború, meg dögvész, pest is, mi sújtotta az embereket. Ma sem vagyunk védettebbek, mint annak idején attól, hogy akár bármelyik pillanatban elmehetünk. És hogyha mi nem vagyunk készen, és nem él a szívünkben a Jézus várása, akkor tulajdonképpen nem biztos, hogy eljutunk az örök életre. Hogyha mi megelégszünk azzal, hogy itt jó emberek legyünk, és itt formálódjunk, és hát tegyünk jót az embertársainkkal, de azt mondjuk, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhújtak, mindenki csak ezt emlegette, hogy majd Jézus el fog jönni, aztán nem jött el. Na nézzük tovább. Olvassuk el a 6. verstől a 9. versig. A 6. 2. Péter 3, 6-tól a 9. versig. Orsim, olvasod?
Amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig is a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűrélettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
Akkor Péter meg is indokolja azt, hogy miért nem jön el az Úr. Ugye, hogyha itt meghallgattuk Mendelssohn-nak ezt a szép dallamos dallamát egy ének szöveggel együtt, ami azt mondja, hogy miért késel Jézus, mintha csak erre válaszolna Péter, mert mit mond? Hogy nem, nem késik. Jézus nem késik. Hanem meddig fog tűrni? Azért tűr, hogy ugye örök életet nyerjen bárki is, mindenki. Így van. Azért, hogy nem akarja, hogy elvesszen bárki, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mindenki megtérésre fog jutni?
Nem.
Nézzük meg Máté evangéliumának a 24. fejezetét, ha már egyszer ezt elővettük, ezt a 24. fejezetet, és ott olvassuk el, ha jól emlékszem, akkor a 20. Amikor azt írja, hogy amikor Jézus eljön, vagy talál-e hitet a földön. Vagy a Lukács 21-ben. Akkor a Lukács 21-ben, akkor rosszul írtam. Na, akkor most nem találom meg, igaz? Akkor végül is ezt most, de szerintem Máté 24-ben is benne van. Na, minden esetre most akkor ezt megbuktam, mert nem írtam föl rendesen az ige szöveget, rossz szöveget írtam fel. De azt tudjuk, hogy azt mondja a Jézus, hogy amikor ő eljön, avagy talál-e hitet a földön. Na, ki az, aki ezt gyorsan meg fogja találni? De ugye azt írja, azt mondja Jézus, hogy tulajdonképpen, amikor ő el fog jönni, akkor a hit...
18-8.
Nagyon jó, 18-8, igen. Akkor...
Lukács
18-8. Igen. Nagyon köszönöm. Lukács 18-8 van. Azt mondja Jézus, hogy mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. Mit indikál ez a szöveg? Sokan lesznek, akik őt várják, és akik hisznek az ő eljövetelében. Azt mondja, hogy amikor az ember fia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Ez azt, ahogy ezt a kérdést felteszi, ez azt indikálja, mintha az lenne a válasz, hogy hát nem nagyon, nem fog találni nagyon hitet a földön. Itt pedig azt mondja, hogy azért tűr, hogy mindenki megtérésre jusson, és senki ne vesszen el. Akkor találtok-e itt ellentmondást?
Mármint az a mindenki, aki előtt tudja, hogy meg fog térni. De az evangélium hirdet is eljutott hozzá, és a szívére.
Hát, hogyha megnézzük János 3.16-ot, ugye János 3.16-ot egy kicsit más szempontból, mint ahogy szoktunk, hogy itt azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, azaz, hogyha bárki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az örök élet az mindenkinek ott van. Mit kell csinálni? Egyedül csak a hit a feltétele annak, hogy örök élete legyen. De itt azt mondja, hogy az Jézus azért késik igazából, nem késik, hanem azért tűr hosszan, hogy ez a, hogy mindenki megtérésre, mindenki hitre jusson. De vajon hitre fog jutni-e mindenki? Vagy akkor örökkévalóságig várunk? Vagy mikor fog eljönni Jézus? hogy fog eljönni Jézus. Azt mondja a 8. vers, hogy ez az egy azonban ne legyen előttünk elrejtve, hogy Isten előtt egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Mit jelent ez? Istennek nincs időkorlátja. Nincs időkorlátja, tehát nem azt mondja, hogy mi kiszámoljuk, hogy na ekkor-ekkor el kell jöjjön. Istennek nincs időkorlátja, viszont Isten mégis egy terv szerint dolgozik. Most már remélem, hogy jól értem ki, Galata 4.4-hez halapozunk. Galata 4.4-hez. Akkor ott mit ír az időről?
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, erre gondolt?
Igen.
Kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett törvény alatta.
Mikor született meg, mikor jött először a földre Jézus? Amikor?
Megszületett.
Igen, de mikor született meg, amikor?
Eljött az időnek teljessége.
Így van. Milyen időnek a teljessége? A Dániel proféciájának az ideje. Isten előre megmondta. Megmondta, hogy mikor kell a Messiásnak, ugye, felkenetnie. Így van? Benne van az idő proféciában. Isten nem késett, Isten nem sietett, bármennyire is a történelemben már nagyon várták, már Éva azt hitte, ugye, hogy az ő elsőszülött fia lesz az ígéret gyermeke. Mégis több ezer évet kellett várni, hogy az időnek teljessége meglegyen, hogy Isten kibocsássa az ő fiát. Mit gondoltok? Az időnek teljessége lesz, az időpont szerint érkezik meg majd Jézus?
Persze.
Nézzük meg Máté evangéliuma 24. fejezetét, lapozzunk oda. A 36. verset olvassuk el. Máté 24:36.
Aromlatról és kóláról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül.
Megvolt már Jézus eljövetelekor az a nap, az a dátum, hogy mikor fog Jézus visszajönni? Hát, ezek szerint igen, mert ő azt mondja, hogy az én atyám már tud arról a napról, amikor majd az ember fia vissza fog jönni, igaz? Ez egy nagyon érdekes, tehát Isten nem siet, nem késik, hanem Isten, amikor eljön az időnek teljessége, az ő terve szerint, akkor fog eljönni. Az, hogy mi emberi ésszel nem tudjuk ezt fölfogni, hogy Istennek nincsenek olyan időkorlátai, mert nekünk csak ilyen nagyon rövid idő szabatott ezen a földön, nem jelenti azt, hogy Isten késik az ő ígéretének a beteljesítésével. Nézzük meg most a 10. verset. 10. verset elolvasott Szilvike, 2 Péter 3.10.
Pedig úgy jő majd el, mint éjjel a hóvaj, amikor az egyek kapogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
Uh-huh. Ugye sokszor hallottuk korábban a prédikációt, hogy jön az éjjeli tolvaj. Kiabál, hogy figyelem, most jövök.
Csendben
észrevétlenül, de akkor hogy lehet észrevétlen az, hogy közben az egek ropogva felbomlanak, megég minden, rajta levő dolgok, akkor hogy van ez, hogy éjjeli tolvaj, és közben ilyen hangos ez a Biblia vers? Ugyanezt találjuk egyébként a 7 csapásnál is. Nézzétek csak meg Jelenések 16:15.
Mi eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ruháit, hogy ne vittelen, hogy ne járjon és megaláltassék.
Uh-huh. És közben mi történik, amikor Jézus eljön a 20-21. vers szerint?
Minden sziget elmúlik, és hegyek nem találtak.
Hát mekkora rovaj az, mikor az hegyek nem találtatnak többé, igaz? Meg hatalmas jégeső esik. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy akkor az Úr az egy hangos visszajövetel, de mégis akkor mi ez a tolvaj hasonlat? Mi ez a tolvaj hasonlat?
Nem tudtad, hogy mikor zárul a szentek szentében a szolgálatokat, mikor eljézott le a földre, mert az alatt lesz, mikor elindul, akkor kezdődnek ezek a természeti csapások.
Lapozzunk. Így van. Lapozzunk, nagyon jó. Tehát az időpont lesz váratlan. Lapozzunk vissza Máté 24-hez. Most úgy sokat fogunk lapozgatni még. Nem baj, ugye? Akkor legalább évren maradunk. Máté 24. A 42-től.
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a kiúra.
44-ig.
Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jöjj el a tolvaj, vigyázzon. És nem engedném, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az ember.
Tehát nagyon jól fogalmazta meg Orsi, ugye, hogy itt nem az Úr napja jön el, tehát nem az Úr napjának az eseményei lesznek csendesek, hanem maga a nap olyankor érkezik, amikor nem gondolják, nem várják. Akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy mi se gondoljuk, mi se várjuk? Nézzük csak tovább Máté 24-nél, a 45. verstől az 50-ig.
A hű és bölcs szolga, akit az Úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő Úr, amikor hazajön, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szíveiben, halogatja még az én uram a hazajövetel, és az ő szolgatársait bevé kezdenék, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene. Megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja.
Ugye, hogy teljesen világos most már? A szolga az ki? Azok mi vagyunk. Van hűszolga, aki állandóan várja és készenlétben van. Tehát szükségszerű az, hogy mi se gondoljuk, és ne legyünk készen, amikor jön az ember, és amikor nem gondoljuk, akkor jöjjön el az ember fia. Szükségszerű? Itt a példázat szerint? Igen? Tehát szükségszerű-e az, hogy váratlanul érjen bennünket? Nem. Az nem. Mert itt két csoport szolgáról beszél. Az egyik az, aki azt mondja, hogy nem érdekel, mit mondtok, én akkor is becsülettel végzem a munkám, és bármelyik pillanatban megjöhet az Uram, és mindig legyek úgy kész, hogy amikor megjön, akkor rend legyen körülöttem. És jön a másik csoport, a másik szolgacsoport, aki pedig azt mondja, hol van az ő eljövetelének az ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtéstől fogva, ugye, Péter idézem. És mit csinál ez a szolga, a gonosz szolga? Azt mondja, hogy hallogatja még az én uram az ő eljövetelét, és mit csinál? Két dolgot. A 49. vers szerint egyrészt az ő szolgatársait veri. Másrészt... Na most ugye az egyik, hogy az melyik szolgatársát fogja verni szerintetek?
Hát amelyik mondja.
Amelyik várja. Akkor ez mit jelent? Két csoport szolga van. Van olyan, aki dolgozik, és kibántja azt, aki dolgozik? Az ő hittársa, aki nem dolgozik, hanem mit kezd csinálni? Eszik és iszik a részegesekkel, és bántja. Előfordult már ilyen? Hallottatok már ilyet, hogy valaki hűségesen csinálja, és akkor azt mondja, ugyan már igazából már nem is hisszük ezt, már eltelt az idő, legyél már egy kicsit modernebb gondolkodás, és hogyha netán valaki elkezdi és hűségesen próbálja ragaszkodva az igéhez, akkor elkezdik kigúnyolni, bántani, szóval ellehetetleníteni a munkáját, vagy hallottatok már ilyen esetről?
Nem.
Igen, és manapság?
Ugyanaz. Lekopírozza, ugyanaz.
És az a kérdésem, hogy azok a szolgák, akik nem várták, mert azt mondják, hogy nem, még hallogatja az Uram az eljövetelét, hát mióta az atyák már tudták, azóta mindig azt mondták, hogy jön Jézus, de nem is jön, azt mondja, enni és inni kezd a részegesekkel. Kik azok a részegesek szerintetek?
A nem törődöm emberekkel.
Igen, akiket esetleg átvitt értelemben mi részegített meg? A világ, vagy a tévtanítások, vagy mindkettő, és elkezd ezekkel enni és inni. Mit jelent ez? Nem csak, hogy társalogni, barátkozni, elegyedni, velük foglalkozni, hasonulni. Nem törődöm. Szerintetek, ha valaki belül várja Krisztust, annak az embernek a külsején is meglátszik ez? Hogy fog öltözködni? Hogy fog viselkedni? Hogy fog beszélni a másikkal? És aki meg elkezd elegyedni a részegesekkel, együtt enni, inni. Ugye manapság már ezt is nagyon mondják, hogy hát nekünk oda kell mennünk, és tényleg oda kell mennünk, ahol az emberek vannak, de azért menjünk oda, hogy mi is ugyanazt csináljuk?
Nem.
Pál apostol is elment a piacra, és elkezdett ott a filozófusokkal filozofálni, de nagyon rövid úton kipenderítették őt, igaz? Mert nagyon rövid úton rátért arra, hogy ő tulajdonképpen miért beszélgetett. És tulajdonképpen, amikor mi azt mondjuk, hogy hát a nagyon jó, és hát a másik is ugyanolyan, menjünk csak oda, és stb. Ez egy borzasztó veszélyes terület. Meg kell mondjam.
Szúr Jézus a főpap imáját, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világban, őrizd meg őket a gonosztól.
De tudjátok, hogy miért nagyon veszélyes ez a terület?
Nagyon.
Mennünk kell, de ha mi nem azért megyünk, mert azt mondjuk, hogy hamar eljön Jézus, és azt akarja Jézus, ahogy Péternél olvassuk, hogy minden ember megtérésre jusson, és ez az egy cél vezet oda bennünket, akkor hamarosan azt fogjuk találni, hogy együtt eszünk és iszunk a részegesekkel, és jól fogjuk ott érezni magunkat, és akkor azt mondjuk a másikra, aki tovább várja Jézus eljövetelét, hogy ugyan már, hát mit gondolsz te? Nem, mi ez, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete? Halogatja még az én Uram az eljövetelét, fog már be a szádat, nem kellene már erről beszélned így, nem kell ezt ilyen komolyan venni. Aztán az Orsikám mondta, hogy Svájcban például adventisták között, most szó szerint is értve, nagyon sok között elfogadott az alkoholfogyasztás. Így volt az? Legalábbis egyes gyülekezetekben. Mint mindenki. Nem bent a gyülekezetben, csak adventisták, de nem a gyülekezetben. Nem tudom, de nem a reméljük, nem a gyülekezetben. De a szociális ivás például sok adventista körében elfogadott. És még egy csomó mindent is mondhatnék. Hát nem azt jelenti ez, hogy elkezdünk együtt enni, inni a részegesekkel? És amikor úgy öltözködünk, hát voltam egy országban, most nem akarom az országot megnevezni, és az eseményt sem megnevezni, de amikor azt látom, hogy lelkész felesége kifestett hosszú piros körmökkel, kebleit kirakva, kifestve, felékszerezve jelenik meg eseményeken, akkor azért, hogy nagyon nehéz elgondolnom, hogy hát, mert belül azt mondta, hogy olyan nagyon lelkes, meg szereti az Urat, meg minden, de hát azért már mégiscsak el kell gondolkodnunk azon, hogy most hol tartunk, ha belsőnk valahol kívül is meg kellene, hogy jelenjék, nem? És akkor ha azt mondjuk, hogy de, mi nem akarunk különbözni annyira a ruházatunkban, meg minden egyébben a világtól, és elkezdjük fölvenni ezt a stílust, de most lehet ez bármi, vagy emlegethetem a sokat, általam sokat szidott televíziót is, hogy amikor az iskolában a gyerekeknél mondják, hogy te láttad tegnap ezt a filmet, és hogyha valaki mondja, hogy hát én nem is szoktam, akkor ugye az már nem is ember, aki ezt nem látta, meg nem tudja, mert hogy ugye erről mindenkinek tudni kell, meg úgy kell viselkedni, és úgy kell élnünk. Tehát nem, egyre inkább ugye az identitásunk és a a határok úgy mosódnak el, ahogy Jézus eljövetele még nem jött létre, de közeledünk hozzá. Abszolút a Laodiceát, itt igen, mindennel összefügg. Na nézzük meg a 11. verstől, aztán majd délután folytatjuk még egy kicsit más aspektusból. A 11. verstől, a 14. versig kiválalja, hogy olvassa. Árpi, vállalsz egy olvasást?
Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek végtek szent életben és kegyességben. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égben megolvannak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjunk titeket békességben.
Ugye pontosan erről beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy akik várjuk és sóvárjuk, rogjuk Isten napjának eljövetelét, azoknak felteszi a kérdést, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Mondjátok meg, milyen az a szent élet? Ugye itt megmagyarázza a 14. verssel, hogy szeplő és hiba nélkül valónak találjon minket. Igaz? De mondjatok nekem egy pár gyakorlati dolgot, hogy milyen egy szent életű és kegyes adventista. Akkor most ez így fogalmaznám meg, pozitív értelem.
1.27 megmagyarázza.
Igen, olvasd.
Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól.
Hoppá. Az egyik ugye azt mondja, hogy jó cselekedetek. Igen, fele baráti szeretet. És a másik pedig, mint mond, szeplő nélkül megtartja magát a...
világban. A világban, igen. Világtól, bocsánat.
A világban tartja meg magát, vagy a világtól?
A világtól.
A világban élünk, igaz? Tehát van egy környezetünk, ahol élünk. De mitől tartjuk meg magunkat, amikor a világtól tartjuk meg szeplő nélkül? Mit nem csinálunk?
Ami hitünkkel ellenkezik.
Ami hitünkkel ellenkezik. Nézzük csak meg, hogy mit mond János apostol. Az első, második fejezet, első levele, második fejezetében, a 15-től a 17. versét nagyon szépen leír három olyan területet, aminél nagyon kell vigyáznunk, világterülete. Igen, olvashatod.
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a szemek kívánsága és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké.
Na akkor mi volt ez a három? Ami a világ...
A szemek kívánsága.
Igen?
A kívánsága és az élet kérkedése.
Mondjatok a szemek kívánságára példát.
Hát én megkívánok valamit, és megeszem. Tudom, hogy nem jó egész.
Hát ez is benne van, igen. Aztán még a szemek. Szemek kívánsága még.
Valakit az is.
Valakit megkívánok. Nagyon, igen. Paráználkodó. Nagyon jó, igen. Még mondjatok szemek kívánságát.
Nekem minden így kezdődik. Ákándőne is ez volt, hogy meglátta.
Megkívántam azt a ruhát, ami a másikon van, és akkor én is hajtok, hogy én nekem is olyan divatos ruhám legyen, mondjuk. Ugye? Jó babiloni köntösem, ha már Ákánnál tartunk, ugye? Vagy neki olyan kocsija van, akkor nekem is olyan kell, és akkor ez elindul bennem, hogy addig nem nyugszom, még nincs olyanom. De Az élet nagyon sok területén mondhatjuk. Akkor a szem kívánságára, vagy a test kívánságáról mondjatok.
Hát az ételek.
Például az ételek, igen. Aztán az italok, a dohány. Ugye beszéltünk arról, hogy ma már adventista körökben is sokszor elfogadható, vagy egy szociális ivás, ugye? Testi kívánságnak mondhatjuk azt, hogy meg szeretem, vagy el akarom venni a másiknak a, ugye, a feleségét, vagy a férjét. Igen, vagy az az állását el akarom venni, azt melyik kívánságba raknátok be? Én inkább az élet kérkedéséhez, nem? Mert azt mondom, hogy az a pozíció az nekem nagyon tetszik. Mert neki van, akkor nekem is oda kell eljutnom.
Testkívánság, lustaság.
Lustaság is, uh-huh. Igen. Na most akkor elgondoljuk azt, hogy eljutottunk oda, hogy a szent életben és kegyességben, ugye, kellene éljünk, tehát most nyilván mi már itt a Orsit kivéve, talán a többiek mind 60-on túl vagyunk, ugye már sokkal kevésbé, ja, még a Szilvike, bocsánat, még a Szilvike, igen, még a Szilvike is, igen. De ugye sokkal kevésbé hat már ránk ezek a kívánságok, mint azokra a fiatalabbakra, de azért vannak, azért majd beszélünk még délután róla, hogy mik vannak még. Na hát majd folytatjuk délután, az ebéd után, úgyhogy addig is azon arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, hogy Jézus eljövetelének a várása, az okoz-e csalódást akkor, hogyha mondjuk nem a mi életünkbe jön el. Tehát mondjuk érezzük, hogy most már meg fogunk halni, és hogy Jézus mindig nem jött el. Ez csalódást okoz-e nekünk, vagy sem? Nem okoz csalódást, mert miért?
Mert csak alszunk, és meg fogjuk látni, amikor eljön.
Mert hogyha a jó szolga vagyok, akkor az a lényeg, hogy mikor jön el az Uram?
Nem, hanem azt, hogy eljön.
Hanem azt mondta, hogy tevékenyen találjon engem. Ha tevékenyen talál engem, akkor akár a halál, akár Jézus eljövetele érem meg, akkor is a jó szolgák közé tartozom. Ugye Máté 24-ben ezt olvastuk? Felkészülve. Nem bántva a szolgatársamat, nem enni a részegesekkel. És adja az Úr, hogy mi ezek közé, a jó szolgák közé tartozzunk, és akkor délután majd folytatjuk tovább. Köszönjük, hogy küldöd az üzenetet a te igéden keresztül, hogy ne csüggedjünk, hogyha még nem jöttél el, értünk, hanem legyünk készen, várjunk téged. Kérünk segíts ahhoz, hogy ne vonzon bennünket a világ, annak a kívánságai, az életkérkedés, a test vagy a szemek kívánsága. Kérünk segíts magunkat megtartani ezektől a bűnöktől, de főként kérünk ahhoz, hogy segíts bennünket a jó szolga módjára tevékenyen élni, várva téged, élve azzal a boldog reménységgel, hogy te bármikor is jössz, minket a jó munkában találsz. Kérünk, óvd meg bennünket attól, hogy bántsuk a szolgatársainkat, óvd meg bennünket attól, hogy elkezdjünk részegesekkel enni és inni, lelki vagy testi értelemben is. És kérjük, add meg, hogy érezzük és lássuk meg azt, hogy Te mindent a maga idejében, pontosan rendelt időben, és nem később, és nem hamarabb teszel meg. Így a Te eljöveteledét is pontosan tudod, hogy mikor, és ne kételkedjünk abban, hogy Te késnél, hanem nehogy mi késünk el, ettől óvd meg. Jézus nevében kértünk. Amen. Készen mi is, mert amely órában nem gondoljuk és nem várjuk, akkor jön el az embernek fia.